Mi is köszönjük a lehetőséget.
Önök az utánpótlás.hu magazin műsorát hallották, Budai Zoltán beszélgetett a kétszeres kadét világbajnok párbajtőröző Horváth Lottival és edzőjével Kovács Attilával. Viszont hallásra!
Ez volt a Jövő Sztárjai, a Nemzeti Sportrádió utánpótlás magazin műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Box utca, a Nemzeti Sportrádió Forma 1-es magazinja. Minden hétfőn 14 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Boldog május 4-ére, hogy az erő legyen veletek. Sziasztok, ez itt a Box utca podcast, az nsport.hu és a Nemzeti Sportrádió közös műsora. Hát ezen a jeles napon azért gondoltam megemlékezünk erről, ha már most vesszük fel az adást. Mati Zsoltival és Kis Norbival fogjuk megbeszélni, hogy mi történt a Miami nagydíjon, ami egy hosszú, hát egy 8-7-es kihagyás után folytatódott, hát ezzel folytatódott a Forma 1-es szezon, és első körben én azt szeretném kérdezni, most Norbi rád nézek, hogy ugye változtattak egy picit a szabályokon, nem drasztikusan, ezt ugye minden versenyző kiemelte, hogy ez nem egy nagy változtatás, de egy első lépés a helyes irányba nagyjából jó. Te, hogy nézted akár az onboardokat, az időmérőn, futamon, te láttál-e bármi olyan változást, amit ennek tudtál be, és hogy ezeknek köszönhetően valamennyire javult-e akár az időmérőnek a összképe, akár a futamnak az összképe?
Minimálisan. Persze nyilván nehéz kritikusnak lenni ez a hétvége meg a futam után, mert összességében szerintem azért egy izgalmas és változatos, fordulatos futam volt ezen a hétvégén itt Miami-ban. De ebből a szempontból, amit ugye a szabályváltozások céloztak, nem nagyon volt nagyon látható változás, mert hogy ez még mindig így ugyanaz. Tehát, hogy ehhez komolyabb belenyúlások kellene, komolyabb változás kell, hogy ez látványos legyen, és az időmérő onboardok szerintem továbbra is nagyon tényleg minimális változást érzékelni benne a futam menete. Pedig ugye nyilván hát ugye csomó tényezők közre játszott, de az előzéseknél is ugyanez látszik, hogy a pilóták próbálnak trükközni, folyamatosan elengedni a másikat szándékosan, hogy a következő körben övüké lehessen az overtake, az ugye az előzés mód, amit ugye Leclerc próbálta az utolsó előtti körben, vagy az utolsó körre például. Szóval, hogy ez továbbra is ugyanaz a Mario Kart versenyzés az én szemembe, mint ami eddig volt, úgyhogy ezek a változtatások nem oldották meg, azt gondolom, továbbra se a kemény vonalas versenyzés rajongók problémáit.
Kíváncsian várjuk akkor majd, hogy hosszabb távon hogyan működnek ezek a szabályváltozások más pályákon, de maradjunk most még Miami-nál abszolút, és akkor térünk rá Kimi Antonellire, aki megnyerte ezt a nagydíjat, és ez volt az első olyan szintű, fogalmazunk úgy, hogy erőfitoktatás részéről, mert hogy ezt úgy önerőből nyerte meg, nyomás alatt nyerte meg, és nagyon, tehát itt versenyeznie kellett, és ezt nem azt mondom, hogy az előző két győzelme Kínában és Japánban érdemtelen volt, de ott ugye azért Russellt elég komoly balszerencse sújtotta, ugye egyszer ugye az időmérőn volt neki pehje az autóval, illetve kibabrált vele a technika, aztán ugye Japánban a biztonsági autóidőzítése nem jött ki neki jókor, és ott ugye nagyon domináns volt még a Mercedes. Na itt volt az első futam, amikor nem volt domináns a Mercedes, Russellnek nem volt úgymond problémája, bár mondta, hogy ez a pálya neki nem fekszik, alacsony a tapadás, ez nem az ő terepe. És akkor jött Kimi Antonelli, aki köszönte szépen egy nem túl jól sikerült pénteki időmérő és szombati sprint után elnyert az időmérőt és a futamot, úgyhogy visszasett a rajtnál, előznie kellett, meg kellett őrizni az első helyet, a csapat kiváló stratégiát választott. Zsolti, neked mit árul el ez Antonelliről, mert most, ahogy Wolf fogalmazott, kezdődik a hype, ugye Antonelli körül, és hogy ezt nagyon nem lenne szabad hagyni, hogy ez ugye őt elérje. Te hogy láttad őt?
Biztos el fogja érni. Kimi Antonelli versenyről versenyre, méterről méterre jobbá válik. És ennek a hátterében azt gondolom, hogy részben az is van, hogy neki semmi nyomás nincs még mindig rajta. Tehát egész egyszerűen, amit csinál, az, hogy túl teljesíti saját magát, azt, amit elvártak tőle, és egészen egyszerűen semmi vesztenivalója nincsen. Ezzel szemben a garázs másik oldalán ott van George Russell, akit jelenleg Kimi Antonelli elkezdte most beárazni. És ez egy versenyző életében egy óriási nyomás, mert úgy érkeztünk meg a szezon elejére, hogy itt a elejéhez, hogy itt van George Russellnek a lehetőség, hogy megmutassa azt, hogy egy világbajnoki alkat, és meg kell nyernie a világbajnoki címet. Egy versenyzőnek meg kell nyernie a világbajnoki címet, vagy ő a kiválasztott, az egy óriási nyomás, és ebből véleményem szerint egy kiút van, az pedig az, hogy elkezdi Kimi Antonellit saját magával egy szinten lévő vetétásnak tekinteni, és elkezd tőle ő is eltanulni olyan dolgokat, amiben Kimi Antonelli jobb. Ha George Russell tud változtatni ennyit saját mentalitásán, és egy mankóként tudja elkezdeni kezelni a kis 18 éves Kimi Antonelli, 19 éves Kimi Antonellit, akkor esélye van arra, hogy megfordítsa ezt a spirált és a mérleg nyelvét nagyon gyorsan a saját oldalára állítsa. Azért gondoljunk csak abba bele, hogy az már azért probléma, hogyha George Russell a negyedik verseny előtt elkezd fogadkozni arról, hogy hát ez nem az én pályám, ez nem az a karakterisztika, ami nekem fekszik. Ezt nem lehet megengedni. Ez George Russell egészen egyszerűen nem engedheti meg magának. És ezzel szemben láttam egy nagyon rövid felvételt. Állnak a pitfall mellett, és jön Lewis Hamilton, Kimi Antonelli elkezd vele kedélyesen beszélgetni, viccelődni, és meg kell nézni ezt a szorong mellett a George Russell. Nem tudja, hogy mit csináljon, nem érzi jól magát egész egyszerűen. Tehát az a helyzet, amikor Kimi Antonelli kijön a garázsba, George Russell bemegy a garázsba. És ezt Toto Wolff is elmondta, hogy meg kell előzni azt a helyzetet is, hogy a két versenyző egymásnak feszüljön. Kimi Antonelli nem fog George Russellnek feszülni. George Russell nagy valószínűség szerint, ez így megy tovább, akkor neki fog feszülni Kimi Antonellinek, és Kimi Antonellinek véleményem szerint azt a mentalitást és azt a mentális állapotot kell megőrizni, hogy nincs mit veszítenem. Mert kis túlzással, hogyha ő most kiül az autó mellé, leteszi a sisakját, és semmit nem csinál az idei szezonban, ő megvan idejére. Hát gondoljatok csak bele, ha a statisztikákat nézzük, akkor ki volt utoljára két olyan versenyző, aki egymás után második évében három egymás követő hétvégén pole pozíciót ment? Ayrton Senna és Michael Schumacher, és Kimi Antonelli a harmadik. Ki volt az a három versenyző, aki három pole pozíció után három győzelmet tartott? Damon Hill, Mika Häkkinen, mind a ketten azt az évi világbajnokságot megnyerték. Természetesen ez a helyzet, amit neki ki kell zárni, mert ettől még persze, ha számokat, az eredményeket nézzük, akkor Kimi Antonelli bajnok esélyes. De ez az a helyzet, amit neki el kell felejteni. És be kell söpörni az ágy alá egészen az utolsó versenyig. Mert ő neki az a helyzet, hogy innentől bármit csinálok, idénre meg vagyok. Úgyhogy véleményem szerint ez a helyzet Kimi Antonellivel, és ne kételkedjünk abba, hogy ő már csak jobb lesz. Kicsit az az érzésem van, és nem akarok egy Zsolti show-t csinálni, de a rally világbajnokságon látjuk ezt, van egy Sami Pajári nevű finn versenyző, és visszafogták. Egészen egyszerűen visszafogták, hogy megszokja a bajnokságot, a vetélytársakat, a versenypályákat, a közeget, mindent. Ez az érzésem van most. Kimi Antonelli vissza lett fogva. És most aztán nincs mit visszafogni, most kiszabadult az ördög a zsákból.
Amúgy Toto Wolff ezt tartottak egy sajtótájékoztatót itt a futam után, és ott volt Kimi Antonelli édesapja Márkó is, és Toto Wolff nem egyszer kiszólt az édesapjának, hogy hát igen, most figyelnünk kell, hogy Kimi Antonellit két lábon a földön tartsuk, de hát ez ugye nem csak azért felelősség, ugye Márkó, és akkor nézett ki az apjára, és ez nem egyszer volt egy ilyen kiszólás, hogy tehát Wolff is érzi, hogy itt a családjának, Kimi Antonelli családjának azért nagy szerepe van abban, hogy most Antonellinek nem szabad, hogy most ugye elszabaduljon a fantáziája, meg minden, hanem hogy igenis maradjon két lábbal a földön, és dolgozzon ugyanúgy futamról futamra. Főleg úgy, amit Gábor mondott a közvetítés végén, hogy tavaly a nyár az pocsékul sikerült Antonellinek. Tehát olyan, nagyon elvesztette a talajt magáról, és ez neki most is, azt mondod, Zsolt, hogy nem kell nagyon már bizonyítania. Én valamennyire azt gondolom, hogy most kell neki bizonyítania. Tavaly ott nagyon leszerepelt a nyári szezonban. Tehát volt, hogy a Q3-ban nem jutott be sokszor, miközben Russell rendre ott volt, tehát jönnek azok a pályák. Úgyhogy azért most megint nem könnyű neki, de ha ki tudja ezt zárni, akkor viszont lehet, hogy tényleg eljut abba az állapotba, hogy most nem érdekli. Ugye George Russell meg azt mondta, hogy már nagyon várja ezeket a tradicionálisabb versenypályákat, ahol ő papírra, ahol ő jobban érzi magát, és ez Kanadával el is kezdődik. Tehát neki
más most ott kapaszkodik.
És ő meg így van, és ő most egyébként, mintha magára rakott volna egy nagy terhet az, hogy na most majd jön Kanada, ahol ő nagyon jól ment, viszont ha ott sem, na akkor mibe fog kapaszkodni? Persze lehet technikai hibája, nem azt mondom, de hogy kicsit magára is rakja a terhet azzal, hogy akkor most már kijelentettek rá, hogy jönnek azok a pályák, amikre ő alapoz, hogy majd ott ő visszatér.
Igen, igen, az látszik abszolút, hogy George Russell van nyomás alatt inkább, mint Kimi Antonelli, vagy legalábbis a testbeszédből Kimi Antonelli úgy tűnik, hogy, hogy jól érzi magát, és hogy jó formában van, és hogy egyelőre semmiképp sem szállt fejébe a siker, de nyilván most jön a nehéz része, de hát ezzel abszolút egyetértek veled, hogy itt a szezon közepe, a szezon vége lesz majd a legnehezebb, amit már ugye mondtam többször is, hogy szerintem abban lesz George Russellnak majd előnye, ahogy a szezon vége felé közeledünk egyre, és egyre nő a nyomás, meg egyre nő ugye a mentális és a fizikai terhelése a pilótáknak, akkor szerintem egy ilyen rutinos pilóta egy picit jobban ki tud tartani talán ezzel a jól teljesítménnyel, mint hát azért Antonelli, oké, most már nem nagyon lehet újonc vagy kezdő pilótának nevezni, de azért ő még mindig a karrierje elején van, és azért ezt láttuk tavaly valóban, hogy már a szezon közep ugye nagyon-nagyon nehéz volt neki. De azért a hype már elindult szerintem Japán után, ugye azzal, hogy átvette a bajnokságban a vezetést, és akkor itt volt ez a hatalmas hosszú szünet, de úgy látszik, hogy megőrizte Antonelli a jó formáját. Úgyhogy tényleg én is kíváncsi leszek, hogy hogy fog alakulni ez kettőjük között, de valóban fontos szerepe lesz, azt gondolom, Antonellinek a családnak, és annak, hogy, hogy az út megmaradjon. De úgy láttam, hogy az is egy nagyon jól működő viszony Márkóval, ugye az édesapjával. Láttam őket már ugye évekkel ezelőtt, volt szerencsénk ugye a révészéknek köszönhetően együtt dolgozni velük, ugye a révészlevi versenyzett az ő csapatukban, úgyhogy láttam őket már akkor is együtt dolgozni és működni, és azt gondolom, hogy, hogy ez nagyon jó felépített valami, amit ugye az Antonelliék felépítettek mentálisan is, meg tudásbázissal, meg mindennel, hogy szerintem ez a jó forma fenntartható lesz egy darabig még biztosan, hogy a szezon végéig azt hamarosan meglátjuk.
Még annyit fűznék hozzá, hogy amiről most beszéltetek és beszéltünk is, hogy véleményem szerint az, hogy tavaly évközben volt egy ennyire nehéz időszak, az csak segíteni tudja őt az idei szezonban, mert megvan a tapasztalat és megvan az az érzés, hogy, hogy a gödör mélyéről ki tudtam mászni, és a szezon végére visszahoztam magam, és hogyha visszatérünk oda, és arra húzunk egy statisztikai ábrát, vagy egy vonalat, akkor nem csak az idei szezonban nyújt kiemelkedő teljesítményt, hanem a tavalyi szezon utolsó néhány versenyétől kezdve csak fejlődik folyamatosan. Itt nyilván az lesz a kérdés, mindenkinek lesz lejtmenet az idei szezonban, ahogy egy ilyen hosszú szezonban nincs olyan versenyző, aki az egész szezont végig tudja csinálni hiba nélkül és lejtmenet nélkül. Egy lesz a kérdés, hogy mennyire gyorsan ismeri fel azt, hogy hopp, elkezdődött a lejtmenet, és mennyire sokáig engedi meg magának azt, hogy lejtmenetbe menjen. Ez fogja eldönteni azt, hogy, hogy mi fog történni. Természetesen ebbe egy egészen apró dolog meg tudja forgatni ezt a teljesítmény görbét. Jön egy olyan verseny, ami nem sikerül, és ha kétségek merülnek fel a fejében, George Russell ezt megérti, ne kételkedjünk abban, hogy le fogja csapni azt a labdát azonnal.
És Russell azért elég jó a ugye ott a pszichológiai hangviselésben is. Egy oda szúrt félmondat, egy kis kikacsintás, stb. Tehát, hogy ezt is biztosan bevetni. A nyári szezon az elég sűrű, tehát ott 8 héten belül 6 futamot rendeznek majd. Tehát ott, ha valaki ott kap, vagy ott kerül mondjuk rosszabb formába, ott nagyon nehéz abból kijönni, mert nincs lehetőség, mert egy daráló kezdődik el lényegében június elején Monakóval. Úgyhogy az is majd egyébként valóban érdekes lesz nézni. Nekem csak Antonelliről az egy ilyen jó kis figura olyan szempontból, hogy volt az időmérő utáni sajtótájékoztatón, kérdezték, hogy mekkora a hőség, hogy kell elképzelni ezt az autóban ülve, és mondta, hogy hát igen, olyan érzés volt, mintha úgy fogalmazott, hogy egy hairdresser állt volna velem szembe, és ugye, ami a fodrász jelenti, de ugye a hairdryerről, tehát hogy ugye a hajszárítóra gondolt, és utána ugye megzavadott, mit mondtam? Jézusom, mi, hogy fodrász áll velem szemben, és nyilván Verstappen rácsatlakozott, ott poénkodtak, de hogy egy ilyen kis, egy gyerek lényegében, de közben meg egy vérprofi versenyző, és ezt te mondtad Zsolti Tadásért, hogy felveszi a sisakot, és itt más valaki lesz belőle, és leveszi utána meg egy ilyen kis mosolygós, aki puszítad a hugának az arcára, ott egy nagyon kis kedves srácnak tűnik, de közben meg tényleg egy kőkemény versenyzőnek is tűnik egyben, amint felkerül az a bizonyos sisak. Térjünk rá a potenciális kihívókra, és akkor itt majd hát merül is fel a kérdés, hogy akkor most ki a kihívó, mert ugye most a McLaren azért elég komolyan megérkezett a buliba, megint, most már szinte mondhatjuk, hogy ahogy megszoktuk az elmúlt években, hogy megint jól fejlesztett a McLaren, megérkezett, jól ment pénteken, a szombaton is, ugye ott az idő, a sprinten jól ment, és ott az időmérőn kevésbé, ott Norbi, te mondtad, hogy ugye ott megint amiatt volt a visszaesés, ezt ugye el is ismerték, hogy hogyan kalibrálták-e az energia visszanyerés, energia leadást a pályára, és ez ebben hibázott ott a McLaren, cserébe a Mercedes meg beismerte, hogy ők meg a pénteki McLaren beállításokból rengeteget tanultak, tehát hogy így elestek ezt azt a McLarentől, McLaren viszont nem tudott alkalmazkodni a változó pályaviszonyokhoz, a szélhez, és ezért esett vissza az időmérőre a teljesítményük, a szombati időmérőre. De a versenyben megint megérkeztek, és dupla dobogó, hát ezt nem tudom, ki hitte volna itt az első három futam után. Most akkor a McLarenről beszélünk első számú kihívóként, vagy a Ferrariról, akiről majd szintén fogunk azért néhány szót ejteni, de most megint úgy tűnik, hogy a papaja ott van a visszapillantóban.
Igen. Fordultak az erőviszonyok, igen. Fordulatosak az erőviszonyok eddig a szezonban, de talán ez az új szabályrendszer velejárója, hogy ahogy jönnek a fejlesztések, főleg most ez a hosszabb szünet után ugye rengeteg fejlesztés került fel szinte minden csapatnak az autójára. Ez lehet, hogy ilyen lesz még verseny hétvégéken keresztül, hogy nagyon nehéz lesz megállapítani az erőviszonyt, illetve hát ugye Miami is egy különleges pálya, nem egy szokványos pálya. Nagyon meleg időjárás volt, ugye 50 meg 50 foknál több magasabb aszfalt hőmérséklet is volt, tehát hogy most megint itt, ez egy olyan helyszín és olyan körülmények voltak, amik hát ja, nem szokványosak, kilógnak a sorból, és lehet, hogy ez is befolyásolta az erőviszonyokat, de összességében itt most tényleg valóban az látszódott, hogy a legjobban működő fejlesztéseket úgy tűnik, hogy a McLaren tudta hozni, és ezt itt nagyon jól ki tudták használni, és hogy gumikezelésben is azért rendben vannak egyelőre, vagy ezen a helyszínen mindenképpen úgy tűnt, hogy jól működött az autó, és ugye ezt egy dupla dobóval, és hát ugye egy nagyon csalódott Lando Norrisszal tudták zárni ezt a hétvégét, aki ugye abszolút a futam győzelemre pályázott, és ugye esés lehetett volna. De hát ez ilyen, és ez így összességében erős, tehát hogy tényleg nagyot lépett erről a McLaren, hogy ez fenntartható lesz a következő verseny hétvégéken, azt ugye nagyon nehéz megállapítani, emiatt, amit mondtam, hogy egyelőre nagyon-nagyon hullámoznak az erőviszonyok, és valószínűleg pályakarakterisztika és az időjárási körülmények azok jelentősen befolyásolják az erősorrendet.
Ráadásul itt mondták is, hogy a McLarennek ez csak a fejlesztési csomag első része volt, nagy azt mondták, hogy nagyjából a fejlesztések 40%-át hozták ide Miami-ba, és a maradék jön Kanadába. Ahogy a Mercedes is érkezik fejlesztésekkel, tehát hogy lehet, hogy még jobban zárul majd az olló, nem tudhatjuk, de kiindulva a McLaren fejlesztéséből lehet erre számítani. Bár Kanada az meg legendáson Merci pálya volt, persze most teljesen újak az autók, de hogy azt például egyébként Russell is nagyon szereti, meg ott azért ha végignézzünk, akkor tényleg jól ment az utóbbi években.
Nem lehetetlen megjósolni ezt se. Igen, egyébként, hogy most ki mennyi, mikor, milyen fejlesztés, az hogy fog működni. Most ide Miami ugye Ferrari hozta listaszerűleg a legtöbb fejlesztést, meg minden, és mégis nem tudták tartani a lépést itt vasárnap semmiképp sem Antonellivel és Norrisszal, hogy jelentős volt a lemaradás, tehát ilyen 20 másodperces hátrányban küzdöttek ugye Piastrival a harmadik helyért végül ott az utolsó körökben.
Igen, és egyébként Norris volt most a jobb McLaren versenyző ezen a hétvégén, ugye talán Miami-ban Piastri nyert, úgyhogy itt ebben volt egy pici változás, és amit említett, hogy Norris rendkívül csalódott volt, hogy elé tudott vágni a Mercedes, ugye Antonellit egy körrel korábban hívták ki, és Liam beledolgozott egy több mint 2 másodperces hátrányt, és itt jegyezném meg, hogy nem gratulálnék a hétvégi rendezőnek, mert az, hogy Lewis Hamilton teljesen érdektelen kerékcserét mutatták nagyban, miközben ott a kis ablakban ottan bal felül kellett nézni, ahogy kijön a boxból Norris, és Antonelli mellé ér, vagy hát elé, de ugye jött Antonelli a melegebb gumikon, tehát ezt nem is értem, hogy néha mit csináltak ott Miami-ban, de ez a zárójeles megjegyzés, és Norris nem véletlen volt csalódott, ez valóban meg lehetett volna nyerni ezt a futamot, és utána ugye nyomás alatt tartotta folyamatosan Antonellit, akinek volt már 2 figyelmeztetése pályahagyás miatt, kapott volna egy harmadikat, akkor ugye 5 másodperc, és Norris a futamgyőztes, tehát egyébként Antonelli itt is jelesre vizsgázott nyomás alatt. De hogy Norris most azért abszolút úgy tűnik, hogy megérkezett a buliba, hogy motivált, és jól mutatja azt, hogy második lett, ami egy óriási előrelépés az első 2 futamhoz képest, de hogy nagyon-nagyon nem volt ezzel elégedett, és nem azt mondta, hogy igen, most az jó eredmény, örülünk a fejlesztéseknek, lehetett volna egy győzelem is, de nem érek, hanem nem, ezt meg kellett volna nyerni ezt a futamot, és mutatja, hogy igenis ő most már megy a címvédésre.
Talán most láttunk az idejében először egy világbajnok Lando Norrist. Nem akarok bulvár irányokba elmenni, de nagyon jól tudom azt, hogy mentális szempontból mennyit jelent az, hogyha az embernek a kapcsolatai hogy állnak, és milyen körülmények vannak, főleg párkapcsolati szempontból egy versenyző körül mellett. És olvastam több olyan cikket, hogy azért viharos volt neki párkapcsolata is, hogy most rendezni tudták a soraikat a párjával, és egy ilyen momentum mindenféleképpen tud okozni egy felszabadultságot, vagy egy olyan állapotot, amikor a versenyző visszakapja a saját teljesítményét és saját ényét. Hozzáteszem, hogy a pletykák alapján ennek a McLaren nem igazán örül, mert ők nem ezért fizetnek egy több tízmillió dollárért vagy euróért egy versenyzőt, hogy ő a párkapcsolati válságát azt a versenypályára hozza.
Hát csak ők is emberek.
Ők is emberek, így van, de hogy ez szerintem ez is közrejátszhat abban, hogy visszakaptunk egy világbajnok karakterű Lando Norris-t, aki újra éhes és újra látja annak a lehetőségét, hogy meg lehet szorítani a Mercedes-t. És hogyha már a kérdésed elejére visszatérünk, akkor azért az vészjósló, hogy a Ferrari 11 fejlesztést hozott. Oké, értem, hogy ez egy különleges karakterisztikájú pálya, de az egyik legnagyobb fejlesztési csomagot ők hozták erre a versenyre, és a McLaren meg az utóbbi évek tapasztalatai alapján kifejezetten jó a fejlesztési versenyben. Úgyhogy nézzük meg, hogy Kanadában hogy sül rá nekik ez az új fejlesztési csomag, mert hogyha ugyanazt a tendenciát tudják folytatni, amit a megelőző években láthattunk, akkor nekem az a véleményem, hogy a papaják lehetnek a legfőbb kihívói idei szezonban a Mercedesnek.
Kanada is egyébként még kilóg a sorból, tehát ott is az előző években láttuk, hogy az se szokványos helyszín.
És akkor Monakóról is beszéljünk, amikor Kanada után jön.
Tehát... Igen, de hogy még ezt szerintem, hogy két verseny hétvégéig ezt még nem fogjuk látni.
Most Barcelona
talán lesz, Barcelona lesz az első olyan tradicionális helyszín, ahol tényleg azt gondolom, hogy sokkal többet számít az autó, mint a pilóta. És ott fogjuk talán látni először az erőviszonyokat technikai szempontból, ugye autó szempontjából a csapatok között. Azt gondolom, hogy Barcelona lesz.
Mert mindketten szóba hoztátok a Ferrarit, úgyhogy akkor kanyarodjunk is rájuk. Ugye sok fejlesztés, de azt hozzá kell tenni, hogy ugye Hamiltonnak az autója az elején megsérült, amikor Colapintól ütközött. Plusz ugye Verstappen megpördülésénél ő is pozíciókat bukott, tehát ott nagyon rossz helyen volt éppen. Úgyhogy az ő valós tempóját nem ismerjük, ő azt mondta, hogy nagyjából körönként ilyen szerint a fél másodpercet veszített azzal a sérüléssel, amit összeszedett az ütközés után. Leclerc pedig nem ment rosszul, de hát nyilván közelében nem volt, hogy megnyerje ezt a futamot. A jó rajt az nem, vagy a jó elrugaszkodás megint megvolt a rajtnál. Aztán jött ez a nagyon furcsa hiba, ami abszolút magát hibáztatja, mondta, hogy ez teljesen az ő hibája. Utána, ahogy Gábor szokott fogalmazni, tökön passzuljon ment, tehát levágta a pályát több helyen, kapott még egy 20 másodperces büntetés, úgyhogy ő végül 8. lett. Így a tegnapi éjszakában ez még kiderült. Szóval nagyon rossz hétvégét zárt a Ferrari, de hogy voltak itt azért olyan esetek is, most főleg itt a Hamiltonra gondolok, ami kicsit árnyalja ezt a képet, hogy tehát ez lehetett volna egy jobb eredmény is, és ha ugye Leclerc is nem pörög meg a végén, tehát ez egy negyedik, ötödik, harmadik, negyedik hely, de ez is mondhatjuk azt, hogy ez kvázi a tavalyi Ferrari szintjén van megint csak, tehát megint nincsenek ott az élmezőnyben, vagy hát azért megvettem egy picit jobb lehet, de...
Igen. Hát az tényleg elképesztő bal szerencsés, hogy Hamiltonnak alakult ugye a futam eleje, és ugye sérült autóval úgy végigmenni, az tényleg bal szerencsés, és nehéz rá mit mondani, úgyhogy neki mindenképpen reményt adhat az, hogy talán ennél sokkal többet lehetett volna ebből kihozni, hogyha nincs ez a sérült autó. Leclercnél pedig, hát igen, ugye jó rajt az megmaradt valóban, nagyon izgalmas volt egyébként a rajt, ma kis hiány négyen egymás mellett érkeztek az első kanyarban, és Leclerc vizsgázott a legjobban, azt gondolom, mert ő volt az egyetlen ott az első oszlopban vagy sorban, aki nem fékezte el a gumijait, és normálisan be tudta venni a kanyart, és jó pozícióba tudott kigyorsítani, és még ugye Max Verstappen is ráijesztett alaposan. Szóval jól indult, de hát aztán igen, utána nem volt meg a szükséges tempó ahhoz, illetve a gumikezelés, hogy a Ferrari-val a győzelemért tudjon harcolni Leclerc, és hát ugye a végén pedig belement ebbe a stratégiába ugye ott az előzés kapcsán, és nagyon úgy tűnt, hogy az utolsó előtti körben szándékosan próbálta elengedni Oscar Piastrit annak érdekében, hogy ővé lehessen az overtake lehetőség, csak hát aztán utána meg nem jött ki a lépés az utolsó kör elején, és az autó pedig nagyon megsérült, tehát azért azt láttuk, hogy falnak csapódott. Persze nyilván sokkal nagyobb ütközés is lehetett volna ebből, tehát egyébként összességében szépen megfogta Leclerc az autót, de ezzel együtt a végén falnak csapódott, és a bal első kerék az teljesen megsérült, tehát az, az már ott nem működött együtt a pilótával, és nem azt csinálta, amit, amit Leclerc szeretett volna, úgyhogy utána nyilván azt az utolsó kört végtelen nehéz volt teljesíteni Leclercnek, de ugye láttuk precedenst erre a kanyarlevágos történetre, tavaly Szingapúrban ugye Hamilton, már ő csak egy 5 másodperces büntetést kapott egyébként, Leclerc pedig most ugye 20-at kapott.
Bár ugye a box utca áthajtásos büntetést írtak jóvá utólag nála.
Igen. Úgyhogy a következetességgel tovább is egy picit baj van a büntetés szempontjában. Bár talán Hamiltonnál figyelembe vették azt, hogy ugye ott egy ilyen fokozatosan erősödő fékhibával küzdött a pilóta. Leclerc pedig ugye egy ütközésből szerzett sérülést. Az talán nem ugyanaz, de végül is ahogy mindig szokták mondani, a körülményeket nem lenne szabad figyelembe venni, hanem csak azt, hogy mi történt, levágta a kanyarokat, ugye Hamilton is 4 vagy 5 kanyart levágott, Leclerc is hasonlóképpen kb. Ami szembe jött kanyar, ezt levágta. Úgyhogy a 20 súlyos. De igen, hát belement Leclerc a trükközésbe, és ezt most nem tudta jól végrehajtani, úgyhogy ez valóban talán egy picit saját magát sodorta bele a nehézségbe.
De ez is egyébként árulkodó erről a szabályrendszerről, hogy hagyod, hogy megelőzzenek, hát, vagy utána visszaelőz. Tehát
ez az adás, igen, ez
nekem ellentmond abszolút.
Ez teljesen ellentmond a ösztönnel, meg mindennel.
Így van, igen.
Ez sajnos nem jó, hogy ez ilyen.
Na és akkor Max Verstappen, aki azért valójában, hogy megérkezett, illetve hogy a Red Bull megérkezett, azt ugye nem tudjuk, mert most azért nagyon nagy volt a különbség Agyár és Verstappen között. Agyárnak egy rettenetes hétvégéje volt, de amikor ment is az időmérőkön, azért most nagy volt a lemaradása Verstappen mögött, tehát megint
kezdődik a régi sztori.
És ez az, hogy megint úgy tűnik, hogy fejlesztett a Red Bull, működik, de megint csak Verstappen tudja ezt kihasználni. Most az egy hétvége volt, ne írjuk le Agyár természetesen nem. Most így előzetesen. De hogy ő most tényleg pazarul ment. Hát a futamon az a megpördülés az nagyjából azért tönkre is tette a futamát, de hogy utána meg 51 kört ment ezeken a keményeken, azért az megsüvegelendő. És így azért fontos pontokat szerzett. Utólag már azt mondta, hogy ezt a korai kerékcserét azt nem biztos, hogy annyira támogatta volna, de hát utólag mindig okos az ember, mert ugye végre nagyon elfogytak a gumik, és igazából aki arra járt, az megelőzte. De hogy itt most kevesen várták a Red Bulltól ezt a fajta feltámadást, ugye. Ez akár csak, ha megnézzük a személyi változásokat, meg ami zajlik a csapatnál, tehát ez egy abszolút egy pozitív momentum most így a Red Bullnál, és ez lehet, hogy Verstappen kedvét is egy picit meghozza majd azért a közeljövőre.
Nem vártuk, bocsuk azért, mert ugye legutóbb, amikor itt voltam, akkor ugye alaposan leírtam a Red Bullt, amit egyébként továbbra is azt gondolom, hogy azért nehéz lesz nekik kikecmeregni annyira, hogy hosszú távon fut versenyhétvégéken keresztül győzelemért küzdjenek, vagy akár a szezon második felében, vagy a jövő évben, miközben ugye személycserékre és egy új csapat fölépítésére kell koncentráljanak, azért azt gondolom, hogy nehéz, de ugyanakkor ezzel szemben, igen, ugye csinálunk egy ilyen kis tippversenyt egy társasággal, amiben már ugye az elmúlt években is mindig az volt a tanulság, hogy Max Verstappen soha nem szabad leírni, mert hogy mindig elő tud rántani valamit a kalapból, amivel aztán meglepi a rajongókat, meg az ellenfeleket, meg a csapattársát leginkább, és lehet, hogy ez most megint valami olyasmi volt, inkább lehet, hogy egy pici Max Verstappen extra volt, mert ugye Hadzsát láttuk, hogy szenved, vagy a régi sztori, hogy jött valami fejlesztés, amit Verstappen tud vezetni, Hadzsát pedig nem tud vezetni, mert hát tőle pedig ugye vasárnap egy furcsa hibát láthattunk. Ugye, hiszen neki ütközött a betonfal sarkának ott a hátsó sikánban, ahol pedig ugye eltört nem is csak a kormány összekötő, hanem az egész kormánymű, tehát nem csak a bal első kerékkel lett probléma, hanem utána már egyáltalán nem követte egyik kerék sem a kormánykereket, és ugye hallottuk ezt a kormánymű fejlesztést, ami rögtön el is tört az ütközéstől ott, ami egy picit szokatlan, de hát ilyet ritkán szoktunk látni. Volt már ilyen falérintés, ugye korábban az elmúlt években ezeken a városi pályákon, de ott általában csak az a kerék tört el, vagy az a kormány összekötő tört el, amelyik ugye az ütést kapta azon az oldalon. A másik oldalattól még jól működött. Persze nyilván azzal sem lehet már menni, és szinte garantált a baleset utána, vagy az ütköd, vagy a falba menés egy ilyen törött kormány összekötővel, de most Hadzsárnál ugye maga a kormányműben is eltört valami. Úgyhogy érdekes volt látni ezt a hibát. Minden esetre, igen, Verstappen azért ezen a hétvégén azt gondolom, hogy visszahozta a reményt
Verstappen mondta, hogy végre nem csak utas volt az autóban, hanem kontrollálta az autót, ami azért mindenképpen nem hátrány a Forma 1-ben, ha így érez a versenyző.
Igen, és le is nyilatkozta, hogy ő maga is kimondta, hogy újra látja a reményt arra, hogy versenyképes, vagy versenyképesebb legyen ezzel az autóval. És ahogy mondtátok is, fel is repentek olyan hírek, én olvastam olyan nyilatkozatot vagy cikket, hogy ezek a fejlesztések úgy tűnik, hogy megint rá lettek szabva, vagy neki működnek, ő tudja lekezelni ezeket a fejlesztéseket, és tudja vezetni ezt az autót. Remélhetőleg azért majd Hadjar is tud hozzá kicsit jobban alkalmazkodni, még hogyha több időre is van szüksége.
Mati Zsoltinak és Kis Norbinak köszönöm szépen, hogy itt voltak, és tudtunk beszélgetni erről a hétvégéről is, illetve más témákat is érintettünk. Most megint nem lesz Forma 1 két hétig, majd Kanadában folytatódik a szezon, de Box Utca Podcast jövő hétfőn is lesz, úgyhogy tartsatok velünk akkor is. Én Pattantyús Lőrinc voltam. Sziasztok!
Ez volt a Box Utca, a Nemzeti Sportrádió Forma 1-es magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére,